Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük a 89. Zsoltárunknak az első versét, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljuk el a helyünket, és maradjunk végig egészen az áldásig ülve. Folytassuk Isten tiszteletünket a 425. dicséretünk éneklésével, mind a 4 versét énekeljük el. Ez az énekünk így kezdődik: Ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved. ami további segítségünk is jöjjön az Úr nevében, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, édesatyánk, a Jézus Krisztus által eléd jöttünk ma, és hozzád vágyakozunk. Köszönjük, hogy a te szavad nem szűnik meg szólni, keresni bennünket, ma is ezt teszed velünk. Engedd, hogy nyitott fülekre, nyitott szívekre találjon a te igéd. Köszönjük az éjszakának a nyugalmát, köszönjük azt, hogy itt lehetünk, és hallgathatunk téged. Engedd meg, hogy megtörténjen a csoda, hogy te kizársz mindent, ami ennek akadálya lehetne, a hétköznapoknak minden gondját, baját, örömét is, és csak és kizárólag reát tudjunk most figyelni. Légy jelen közöttünk, Szentlélek Isten, és te áld meg a mi együttlétünket, Krisztusért, a mi Urunkért, hallgass meg minket. Amen. Istennek az igéjét olvasom, melyet Szent Lelkének segítségül hívásával előttetek hirdetni is kívánok, és amely ige írva található Pál apostol első korintusi levele, 4. fejezetének első 2 versében. Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait, ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hívnek találtassék. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet! Van a Szentírásban, több is van természetesen, de van egy régi elfelejtett szó, talán így is mondhatom, hogy divatját múlt szó, egy olyan kifejezés, amely így hangzik, hogy sáfárság. Valamikor nagyon mély a jelentése volt ennek a szónak, de éppen a sok használat következtében elkopott és el is szintelenedett. A baj azonban legfőképpen az, hogy a sáfárság gyakorlata is gyakorlatilag ugyanilyen sorsra jutott. Ez is a múlt gyakorlatának tűnik, vagy tűnhet. Alig-alig találunk olyat, aki ezt komolyan venné. Komolyan venné, megértve, gyakorolná nap mint nap. De kevesen képesek ezt megvalósítani az életükben. Ezért nagyon fontos, hogy ezt a szót és ennek a valódi tartalmát jól értsük, értelmezzük. Mert az Isten országa annál jobban terjed és épül, ha minél többen ráébrednek sáfár voltukra. És én hiszem, hogy ez a mai alkalom, ez a mai istentisztelet arra lehet lehetőség, hogy sokan fölébredjünk, hogy sokan magunkra találjunk, hogy a sáfár voltunkat, annak a mélyét megízleljük, és nem csak, hogy megízleljük, aztán majd gyakorolni is képesek lehessünk. Egy másik igét is engedjetek meg, hogy mondjak, mégpedig az 1 Péter 4-ből. Kiki, amint kegyelmi ajándékokat kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, voltak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Textusunkban és ebben az igében Isten elmondja, hogy, mi a sáfárságnak az alapja. Azután, hogy mi a követelmény vele szemben, és végül, hogy mindennek milyen haszna van reánk nézve. Maga a szónak az eredeti jelentése a Bibliában sokkal tágabb értelmű, mint így. Azt jelenti, hogy a szolgát a gazdája beállította a házába, vagy a birtokába azzal, hogy annak javait gondozza, kezelje, és őrködjön felette. Tehát tisztázunk valamit rögtön itt az elején, hogy a sáfár tehát nem házi úr, hanem házi szolga, aki az ura tulajdonában lévő vagyontárgyakkal gazdálkodik, arra felügyel, azon őrködik, azt vigyázza. Mégpedig nem csak úgy általában, vagy csak ideig óráig, hanem avval a tudattal a szívében, hogy egyszer visszajön a ház ura, visszajön a gazdája, és el fogja számoltatni. Kíváncsi, hogy hogyan őrködött felette, hogyan vigyázott rá, hogyan gyarapította, vagy nem gyarapította. Ha most ezt átvetítjük az isteni háztartás síkjára, ez azt jelenti, hogy minden anyagi és minden szellemi vagyon ezen a világon, testvérek, az Istennek a tulajdona. Ez az, amit háromszor, vagy még többször alá kell húzni. Minden ezen a világon az Istennek a tulajdona. Az ő tulajdona az idő, a család, a nemzet, az ő vagyona a testem, a lelkem, a szabadidő, minden, ő rendelkezik ezzel. Olyan az életünk, testvérek, mint egy nagy háztartás. Az egyik szobában zajlik az egyéni életem, a másikban a családi, míg a harmadikban a munkaterünk van. De ebben a nagy háztartásban egyetlen bútor darab sem az enyém. A házi úr Isten, én pedig csak gondviselője vagyok az ő vagyonának. Ha így áll a helyzet, akkor ez szöges ellentétbe áll azzal, ahogy mi nagyon sokszor éljük az életünket. Az öreg szolgával gyakran megtörténik, hogy az ura távol létében, mintha ő lenne valójában a ház ura, úgy viselkedik. Minél nagyobb vagyon felett kell őrködnie, felügyelnie, annál nagyobb a kísértés az elbizakodásra. Nos, testvérek, mi az életünk javai fölött való gazdálkodásban sokkal inkább úgy tartjuk, hogy mi vagyunk a házi urak. Mi? Nagyon sokszor így gondoljuk, és így is viselkedünk, így éljük az életünket. Milyen önhitté tudja tenni az embert a tehetsége, a tudása, és bezsebeli belőle a maga hasznát. Úgy, mintha ő ez valóban megilletné, és nem pedig Istent. Milyen hideggé és kegyetlenné tud tenni valakit a pénze, a vagyona. Hajlandók vagyunk mi Istennel is perbe szállni, ha Isten elveszt tőlünk valamit vagy valakit, mert azt kizárólag magunkénak tartottuk. Úgy gondoltuk, hogy az a miénk, avval mi rendelkezünk. Isten ne szóljon abba bele. Hogy mennyire nem él bennünk a sáfár voltunk, abból is látszik, hogy még amikor adunk is valamit Istennek, időt, szolgálatot vagy pénzt, úgy érezzük ilyenkor, mintha valami jótéteményt gyakorolnánk. Mi gyakorolnánk jótéteményt. Nem pedig hálaadással a szívünkben, ahogy kellene, ahogy illene, ahogy ezt Isten joggal elvárhatná tőlünk. Sáfárnak tudnia kell, hogy Istennek megvan a jogcíme arra, hogy ha bármit kér, az oda kell adnia. Mert ami pillanatnyilag bizományban nála van, az Istent illeti meg. Összegezve tehát, a sáfárságom alapja ez, amim van, az Istené. Mindenem, az előbb próbáltam néhány fontos dolgot felsorolni, hogy mi mindenre hivatkozunk, mi mindenhez ragaszkodunk az életünkben. Ez mind az Istené. Ő a tulajdonos. Mi csak gondviselők vagyunk, sáfárok. Felügyelünk rá, gondozzuk így vagy úgy, aztán majd elvárjuk, hogy hogyan. Sáfárral szemben támasztott követelés pedig ez, ami pedig a sáfárokban megkívántatik, az mindenik, hogy hívnek, találtassék. Testvérek, így is mondhatom, és ezt jól értsük, hogy a sáfárság az bizalmi állás. Az Isten nem szívesen fogadna be valakit a házába hosszú időre. Az ember nem szívesen fogadna be valakit a házába. Sőt, pláne, hogyha hosszabb évtizedekről van szó, talán még próbáknak is alávetni az illetőt, hogy kipróbálja, hogy valóban alkalmas-e, hogy megbízhat-e benne, hogy rábízhatja-e a vagyon tárgyait, mindenét. Isten előre megbízik mindenkiben. Minden emberre rábíz több vagy kevesebb talentumot. Mindnyájan kaptunk talentumokat. Ki többet, ki kevesebbet. Csak nem mindegy, hogy hogyan gazdálkodunk. Amink van. Mert lehet avval az egyen is, ha egy van csak, jól gazdálkodni, megforgatni, és lehet azt tenni, mint amit Jézus elmond a példázatban, hogy elásom, aztán ahogy kaptam, visszaadom Istennek. Van, akit jó szervező készséggel áld meg Isten, van, aki tudós lesz, van, aki művészeti hajlammal ajándékoz meg. A nagy isteni háztartásban fölfogadja a sáfárait, aztán magunkra hagy bennünket, azaz minket. Aztán majd jön az idő, jön az alkalom, amikor majd elszámoltat. Most azt kellene tehát tudni, hogyan sáfárkodjunk. Mert még most könnyen vagyunk, mert a gazda elutazott. De a távolléte ne tévesszen meg bennünket. Mert ha visszatér, mindennel el kell majd számolnunk. Ha Jézus átnézni az életünk számadatait, számadásait, vajon mit állapítana meg? Hány és hány vonatkozásban hűtlennek bizonyulnánk? Mert tele van az életünk hűtlenül eltékozott, drága javakkal. Kedves testvérem, van egy jó hír. egy nagyon nagy jó hír, amit így szoktunk mondani töményen és röviden, hogy még tart a kegyelmi idő. Ez a mi nagy nyereségünk, hogy tart a kegyelmi idő, lehet élni. Isten mind többeket vár arra, hogy meghallgassák, meghallják az ő szavát, és megváltozzon az életük, hogy megtérjenek és éljenek, és hogy örök életet nyerhessenek Jézus Krisztus halálában és feltámadásában. Igyekezzünk tehát úgy élni az életünk során, kinek mennyi adatot még, hogy jó sáfároknak találtassunk a nagy végső elszámoláskor. A sáfár munkájának az a jellemző, hogy abból haszna van a másik embernek is. Itt az igénkben így olvassuk a Péteri igében, amit hallottatok másodszorra, egymásnak szolgáljuk, mondja az igénk. Egymás felé tudjunk jól sáfárkodni. Mert aki nem így tesz, az olyan, mint egyszer olvastam egy buddhista férfiről, aki teleszívta magát tudományokkal, aztán fogta magát és befalasztatta. Éveken keresztül. És közben azt hirdette, hogy ő mindenkit szeret, minden embert szeret. Hát így nehéz. Úgyhogy közben senkivel nem volt kapcsolata. Nehéz úgy szeretni a másikat, hogy nem találkozom vele, hogy nem látom az életét, nem tudok abba beleszólni, nem tudok ahhoz hozzátenni pluszt vagy minuszt. Gondolj arra, amit Jézus mondott, hogy enni vagy inni ad a másiknak, aki az ő nevébe teszi ezt, azt vele teszi. Hadd biztassalak minnyájótokat, hogy sáfárkodjunk Istenről, kapott javainkkal az ő nagyobb dicsőségére. Engedje az Isten, hogy ez így lehessen minnyájunk életében. Amen. Imádkozzunk. Urunk, édesatyánk, dicsőítünk téged a te szavadért, dicsőítünk azért, hogy te megszólítottál ma is bennünket, a te igéd ma is keresett, és hisszük, hogy sokakat meg is talált, és belül érintett meg, hogy aztán ennek a hétköznapokban is maradandó jelei legyenek, gyümölcsei lehessenek. Hiszen te garantálod azt is, hogy teremhessünk gyümölcsöket, 30 annyit, 60 annyit, 100 annyit. Kérünk téged, hogy ahogy te ígérted, továbbra is légy velünk, és áldj meg bennünket minden napon a világ végezetéig. Amen. Mondjuk el együtt közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem néktek az adakozást, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Vegyétek az áldást. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon minden időben mi velünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassátok meg a hirdetéseket. Három rövid hirdetnivalom van. Először is hirdettem a Reformátusok lapját, az új vasárnapi szám kapható, és fölhívom a testvérek figyelmét az iratterjesztés szolgálatára is. Jövő hetünk alkalmait a nyári menetrendben tartjuk. Beosztott lelkészünk vezetésével egy hetet táborozott a kisifi csoportunk. Hálásan köszönjük Isten igéjének és lelkének áldott munkáját. Testvérek, hirdetem a záró énekünket, ez az énekünk pedig a 398. dicséretünknek az első verse, utána majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük fennállva. 398. dicséretünk első verse így kezdődik: Úr lesz a Jézus mindenütt.